Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvéreim, énekeskönyvünket nyissuk ki, és az 51. Zsoltárunk első versét énekeljük el. Az 51. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Úristen, kérlek, kegyelmezz nékem. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy ezen a vasárnapon is megállhatunk a te szent színed előtt. Imádunk téged és valljuk istenséged, valljuk azt is, hogy te vagy az egyedüli megváltó, szabadító ebben a világban. Valljuk, hogy Úr vagy az egész teremtettség fölött. Valljuk, hogy vissza fogsz jönni ítélni élőket és holtakat. Köszönjük te néked, hogy így imádattal és hódolattal borulhatunk le most is eléd, és kérhetünk arra, hogy tisztogass meg a szívünket az elmúlt hét minden hitetlenségétől, szeretetlenségétől, bűnétől. Mossál meg bennünket, Urunk, és tégy alkalmassá arra kegyelmeddel, hogy meghalljuk a te ígédet, szívünkbe fogadhassuk azt, és követői legyünk útmutatásaidnak, parancsaidnak. Kérünk téged arra, hogy szent lelked erejével munkálkodj most is a szívünkben, és segíts bennünket, hogy jobb keresztjének, téged jobban dicsőítőbb, benned jobban örvendezőbb, neked engedelmesebb emberek legyünk. Kérünk, hallgass meg minket nagy nevedért. Amen. Drága testvéreim, Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvassuk. Ézsaiás próféta könyvének első részéből, az első rész 16. versének első pár szavát olvasom. Ézsaiás könyvének első részében a 16. vers így hangzik: Mossátok tisztára magatokat. Lépten nyomon hallottuk és halljuk a felszólítást: mosson kezet. Tudjuk, hogy azért kell ezt tennünk, mert az emberi szervezeten kívül rekedt vírusok órákig, sőt napokig életképesek. Ám az alkohol tartalmazó fertőtlenítők segítenek megszabadulni tőlük. Egy professzor megállapította, hogy minden esetre egyik alkohol tartalmú fertőtlenítő szerse olyan jó hatásfokú, mint a közönséges szappan. A jó öreg szappan képes megölni a most bennünket is veszélyeztető vírust. Igen, feltétlenül szükséges megmosni, fertőtleníteni a kezünket, de kérdem én, a szívünket nem kell megmosni? Nem kell fertőtleníteni? Amikor erre gondoltam, eszembe jutott számos bibliai részlet, így ez a mostani részlet is, amit felolvastam nektek, ahol maga Isten, ami áldott teremtőnk, szólít fel bennünket arra, hogy mosódjunk, tisztuljunk meg. Isten ezeken a helyeken elmondja, hogy miért szükséges a szívünk, a lelkünk megtisztítása. Elmondja, hogy mi által lehetséges ez, hogyan kivitelezhető, illetve azt is, hogy mit idéz elő. Nézzük sorba. Miért szükséges szívünk megtisztítása? Nos, azért, mert Teremtőnk nekünk adott törvényét nem tartottuk be. Nem követtük szent akaratát, sőt, éppen azzal ellenkezően viselkedtünk. Így elborítottuk lelkünket mindenféle bűnnel, vétekkel, bűnössé, vétkessé tettük önmagunkat, beszennyeztük magunkat Isten szemében. Talán nem ismerjük Isten törvényét? Lehet, hogy nem tudjuk kívülről elmondani, de ő azt belénk is írta, és van lelkiismeretünk, amelyik emlékeztet arra, s furdalni kezd, ha megszegjük. S ha már a lelkiismeretünket netalántán sikerült egészen legyengíteni, akkor még mindig ott van mélységes igazságérzetünk, amelyik azonnal jelez, ha valaki velünk szemben nem tartja be az isteni törvényeket. Megsértődünk, szemrehányást teszünk, megharagszunk, ha valaki nem tisztel minket, ha hazudnak nekünk, ha meglopnak bennünket, ha megcsalnak bennünket, ilyenkor önérzetesen azonnal tanúságot teszünk arról, hogy nagyon is jól tudjuk a lelkünk mélyén, hogy mi volna az Isten szerint való helyes és jó viselkedés. Nem ismerjük Isten törvényét, de ismerjük. A lelkiismeretünk is igazodik hozzá, és mélységes igazságérzetünk is. A bűnnel, amit Teremtőnk törvényének megszegésével vagy nem teljesítésével hozunk létre, haragra ingereljük Istent önmagunk ellen, haragját és azzal együtt igazságos büntetését vonjuk saját fejünkre. Büntetései pedig már földi életünket is megkeserítik. A bűn miatt megromlik az ember hangulata, negatívan befolyásolják életérzését, sőt még az immunrendszerét és így testi egészségét is. Az ember már a földön is elveszi bűnei büntetését, de a legrosszabb csak azután jön. A bűn zsoldja a halál, olvassuk a Bibliában, vagyis az örökké való kárhozat. Ez azt jelenti, hogy az embernek végtelenül a bűnei társaságában kell tartózkodnia, és a Szent Isten haragja, igazságos büntetése nehezedik rejá, a felszabadulás legkisebb reménysugara nélkül. Nos, Isten sok helyen jelzi nekünk a Bibliában, hogy ő szent, és a bűnt is, de a bűnöst is gyűlöli. Haraggal, büntetéssel válaszol az ő örök törvényének megszegésére. Ezt igazolja már Izrael története. Sokszor ismétlődött ott, hogy szövetséges Istenük ellen vétettek, megszegték előírásait, akkor emiatt Isten mindig bűnbánatra hívta őket a bűnbocsánat ígéretével. Megadta nekik a bűnbocsánathoz szükséges áldozatot is, de ha nemmel feleltek, és kitartottak továbbra is vétkeikben, akkor saját bűneik utolérték őket, útjaikat fejükhöz verte Isten, és azok következményeit, amit elkövettek, keserűen kellett megtapasztalják. Sokszor súlyos csapásokat mért rájuk Isten, természeti csapásokat, betegségeket, vagy egy másik nép elnyomása alá kerültek, míg ezek súlya alatt meg nem alázták magukat, bűnbánatot nem tartottak, bocsánatot nem kértek Istentől, és el nem hagyták azokat, amikről tudhatták, hogy vétek. Ilyenkor elmúlt a csapás, elmúlt a nehéz időszak. De már az Ószövetségben világossá tette Isten, hogy a bűnnek nem csak földi következményei vannak, hanem tőle való örök következményei. Ez egy bibliai minta, amit nem lehet nem észrevenni a Biblia olvasgatása, tanulmányozása közben. Ám de Istennek a bűnhöz és a bűnösökhöz való hozzáállását legvilágosabban Jézus Krisztus golgotai keresztje igazolja. Ő magára vette bűneinket, és azzal együtt azok igazságos büntetését is. Kitől? A mennyei atyától. Az Atya Isten nem volt személyválogató, hanem egyetlen fiát is megbüntette azokért a bűnöket, amiket nem ő követett el, de amiket magára vállalt. Jézus Krisztusunk kereszt halálának rettenete igazolja, hogy Isten szent és bűngyűlölő, haragszik a bűnre, és végtelen büntetéssel sújt le a bűnösre. Tehát igen egyszerű ez a dolog. Teremtőnk adta törvényét, a 10 parancsolatot. Ez az ő alaptörvénye, amiben elénk adta, hogy ő milyen, és mit kíván önmaga iránt tőlünk. És mit kíván tőlünk, hogy egymással is cselekedjünk. Ha ezeket se neki, se embertársainknak nem adjuk meg, nem ezek szerint járunk el, mégpedig nem nagyjából, hanem tökéletesen, akkor elsősorban Isten ellen vétkezünk. Önmagunkat méltóvá tesszük haragjára és igazságos büntetésére, ami kétségtelenül utolér bennünket, ahogy mondtam, már földi életünkben is, de örök sorsunkat is megpecsételi. Ezt látjuk Mózes könyve legelejétől, a Jelenések könyve legvégéig. Azt hiszem, hogy mindez elég kielégítően indokolja, hogy miért van szükségünk a szívünknek, a lelkünknek a megtisztítására. Az Isten ellen elkövetett vétkeink vírusaitól, amik Isten ítéletéből az örök kárhozatba visznek testileg is, lelkileg is. Szükséges, hogy megtisztuljunk, megmosódjunk a mi vétkeinkből. Mosogathatjuk a kezeinket napjában 1000-szer, és fújhatunk a közös terekbe sok száz liter fertőtlenítőt. A szívünket mindez nem fogja megtisztítani az Úr ellen elkövetett konkrét vétkek garmadától. Kezdve ott, hogy nem istenítjük őt, hanem mást istenítünk. Bálvány isteneket imádunk, önmagunkat, a pénzt, élvezeteket, a hatalmat. Sorolhatjuk. Megszenteljük az Úr nevét. Mi naponta halljuk itt az utcán az ablak alatt elmenő emberek Isten kármuló beszédeit. Láthatóan Isten neve csak erre jó nekik. Az Úr napjának megszentelése? Ugyan. Akkor kell bevásárolni, vagy elmenni kikapcsolódni, magunkkal törődni. Tisztelet a szülők iránt, vagy egyáltalán mások iránt. Ének évadján részegen üvöltöző emberek mit sem törődnek mások pihenésével. Ne lopj! A templom kerítésére, a kert felé eső oldalra egyik gyülekezeti tagunk minap felakasztott egy szál pünkösdi rózsát, amit a nagymamájától kapott, hogy míg elmegy valahová, ne kelljen elvinnie. Majd visszatér egy óra múlva, s magához véve a kedves ajándékot hazamegy. Visszatért, de azt a pünkösdi rózsát időközben egy szögedi utcai járókelő nemes egyszerűséggel lenyúlta, ellopta. Benyúlt a kerítésen, és azt gondolva, hogy ezt neki tette oda valaki, lopott. Ne ölj! Egy másik napon valaki úgy gondolta, hogy be kell dobnia a kertünkbe egy üveg boros poharat, ami szilánkosra tört a baracfa alatt. Az illetőt az nem zavarta, hogy esetleg eltalál egy babakocsiban fekvő kisbabát, vagy egy felnőtt óvatlanul belelép az üvegszilánkokba és súlyosan megsérül. Nem, ő úgy vélte, hogy ez így rendben van. Ő bizonyára békén tűrné, ha mondjuk az udvarába, vagy ha nincs neki a szobája ablakán, behajítana valaki egy üvegpoharat. De ez még csak hagyján. Március 27-én jelezte az egyik keresztény szervezet, hogy március 15-től 27-ig 11 beteg halt meg koronavírus miatt. Ugyanezen idő alatt magyar orvosok 800 abortuszt végeztek el, vagyis ennyi gyermek halt meg. Ne hazudj! Halljuk, hogy egyes hírportálok szemenszedett álhíreket, hazugságokat terjesztenek, minden lelkiismeret furdalás nélkül. Naponta látjuk, hogy egyes politikusok se riadnak vissza semmiféle féligasság, rágalom, hazudozás terjesztésétől. Ne paráználkodj! Tele vannak a népszerű szennylapok, a portálok ilyen cikkekkel, hogy nem monogám kapcsolatok a karantén idején. Mintha magyar tömegek lennének, akik elbántak a lelkiismeretükkel, még önigazolással se nagyon kísérleteznek, hanem tulajdonképpen bármiféle vétekre képesek, ha a helyzet úgy hozza. És miközben így élünk, aközben buzgó mosogatjuk a kezeinket, nehogy a vírust elkapjuk. Eközben a lelkünkben megtelepedett, ott élő halálos vírussal, a bűneinkkel kicsit se törődünk. Pedig ott kellene nagy fertőtlenítést végezni. Mielőtt nem lesz végképp késő. Az Isten megvetése és az emberek megvetése, mondhatjuk, hogy a mérhetetlen egoizmus és a belőle eredő vétkek vírusaitól kellene megszabadulnunk, amik minket hatékonyabban és gyorsabban és végzetesebben elveszítenek, mint akármelyik koronavírus. De hát hadd lépjek tovább. Lehetséges a szívünket megmosni a vétkektől? Ha lehetséges, mi által lehetséges? Van néhány ötlet erre nézve. Itt van mindjárt az említett önigazolás ötlete. Amint említettem, van lelkiismeretünk, ami így vagy úgy, de jelez nekünk, ha vétkezünk. Sok lelki erőt kell igénybe venni ahhoz, hogy a lelkiismeret furdalást legyőzzük magunkban. Újabb és újabb érveket kell előhoznunk, hogy megmagyarázzuk önmagunknak, hogy ami miatt a lelkiismeretünk nyugtalanít minket, az nem is bűn, hanem erény. Minden jogunk megvolt ahhoz. Önmaga megnyugtatása érdekében számtalan ember az önigazolás kényszere alatt ér, és ebben gyakorolja magát, azt híve, hogy ezt majd Isten előtt is végre tudja hajtani, és majd megoldja ő a bűnei kérdését. Aztán van egy másik megoldási javaslat is. Ez pedig az, hogy feledjük el a bűnt. Mert amit elfeledtünk, az nincs többé. És azt hisszük közben, hogy Isten is elfelejti, és nem von érte felelősségre. Csak hogy semmi jele annak a Bibliában, hogy Isten feledékeny lenne, és a bűneink egyszer csak a feledés homályában eltűnnének, elpárolognának, meg nem történté változnának. Aztán van egy harmadik ötlet. A bűneink elévülnek. Megszoktuk, hogy vannak bűnök ebben a világban, amik elévülnek, egy idő után nem lehet őket elővenni, tárgyalni, büntetni, elévült a dolog. Talán a bűneink elévülnek Isten előtt is. Már olyan régen követtük el őket. Nos, a Biblia ennek is ellentmond. Erre ne számítson senki. Aztán van egy negyedik ötlet, a jóvátétel ötlete. Ha elég sok jót teszünk, akkor jóvá tesszük a bűneinket. Az emberek közt sokszor így történik ez, bizonyára Istennél is így van. Vallásos teljesítményeket kell felmutatni, vallási cselekményekben kell részt venni, érdemeket kell gyűjteni, és akkor valahogy a javunkra billentjük majd a serpenyőt. Példás családi élettel, szorgalmas munkával, becsületességgel, polgári, jó polgári élettel. Az utolsó ötlet, amit szeretnék fölvetni, mert ezzel is találkozom, valamelyik régi felekezet segítségével megoldjuk a bűneink kérdését. Ha részt veszünk ebben a felekezetben, ha az előírásait követjük, akkor az a felekezet majd részesít bennünket a bűnbocsánatban, megtisztít minket. Nos, felsoroltam 5 vagy 6 ötletet, még lehetne folytatni a sort. De a Biblia alapján szeretnék mindenkit kiábrándítani ezekből az elgondolásokból. Lehet, hogy tudjuk, hogy a koronavírustól milyen fertőtlenítő szerek által tisztulhatunk meg, de a bűntől mi tisztít meg? A lelket mi fertőtleníti? Nos, tudjátok, Isten kegyelme. Istenről olvassuk Mikeás próféta könyvének 7. részében. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Hozzánk térve könyörül rajtunk, eltapodja álnokságainkat. Bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket. Az emberi léleknek egyetlen tisztítószere van, az isteni kegyelem. Más szóval az isteni megbocsátás, vagy megigazítás. Isten igazságosan haragszik a bűnre és a bűnösre is, de ugyanő bővölködik a megbocsátásban, a megigazításban, a kegyelemben. És így abban, hogy egy embernek új szívet, új életet adjon, biztosítson. Tudjuk azt, hogy ez az isteni kegyelem nem ingyen való, hanem megfizethetetlen a részünkről. Csak nem nekünk kell fizetni érte, hogy a miénk lehessen, hanem Jézus Krisztus fizetett érte a Golgota keresztjén. Önmaga vérével, önmaga életével, ő szerezte meg nekünk ezt a páratlan tisztítószert egyetlen és tökéletes áldozatával, és ő 100%-ban ingyenessé tette a mi részünkre. Nekünk ingyen van, de neki az életébe került, Ő ezt az árat megfizette. Vállalta a bűneinket és azok büntetését, mert az Atya így akarta, és mert szeretett bennünket. És nem akarta, és nem akarja, hogy a bűneink büntetése már itt a földön is utolérjen minket, és aztán a halálban is ránk szakadjon. Drága árat fizetett a nekünk ingyenes kegyelemért, megbocsátásért. Úgy látjuk a Szentírásban, hogy Isten bocsánatának már az Ótestamentumban is nagy ára volt. Isten nem csak a szövetség törvényét adta népének, a 10 parancsolatot és hozzá kapcsolódó törvényeit, hanem, ahogy említettem, már adta az áldozatok intézményét is. Hogyha vétenek a szövetségi törvény ellen és nem teljesítik vállalásaikat, miközben Isten teljesíti az övéit, akkor legyen a számukra megoldás. Ha megbánják vétkeiket, vigyék azt a vétekért való áldozatot, és azt a megszabott módon feláldozva, azért cserébe elnyerik Isten bocsánatát. És helyreáll ő és Istenük között a kapcsolat. Ma tudjuk már, hogy mindazt az áldozatot, amit a zsidók annak idején bemutattak, mindazt csak azért fogadta el Isten, mert Isten már akkor Jézus Krisztusra tekintett. Másképp megfogalmazva, az a sok ószövetségi áldozat csak Jézus áldozatának az árnyéka volt. Többé nincs rájuk szükség, mert eljött az, akire az árnyékok előre mutattak, eljött Jézus, és bemutatta azt a nagy áldozatot, a helyettes engesztelő áldozatot a Golgota keresztfáján. Azt az áldozatot, aminek érdeméért Isten a zsidóknak is és a nem zsidóknak is megbocsátott, és megbocsát minden vétket, gonoszságot és bűnt. Mindez ott áll a Szentírás centrumában, mert lényegében erről szól a Biblia. Istennek a bűnös teremtményei iránti haragjáról és ítéletéről, de az ő megbocsátásáról, amit Jézus Krisztus érdeméért gyakorol a bűnösökkel, hogy visszafogadja őket magához, és megnyissa előttük az új élet és az örök élet lehetőségét. A bűnösnek szóló bibliai örömüzenet az, hogy van, ami elintézi a bűnvírust, az isteni kegyelem tisztítószere. Mekkora bajban lennénk, ha nem lenne a bűnnek tisztítószere, akkor kivétel nélkül mindönket el kellene Istennek kárhoztatnia. Igazságos lenne ez? Igen, az. Nem érdemlünk mást, de Jézus Krisztus kiérdemelte nekünk a mást, a megbocsátást, és azzal együtt az Úrral való megbékélést, a vele való újrakezdést. Ez az örömhír, ez az evangélium. Mint ahogy rossz hír volt, hogy a koronavírusnak nincs ellenszere, nincs ellene vakcina, és ahogy reményt keltő kísérletek folynak most ennek megtalálására, és már mondják is, hogy reménykeltőek a kísérletek. Ez is örömhír, de még nagyobb örömhír, hogy volt, van és lesz a bűnnek, a vétkeinknek ellenszere, ami egészen megszabadít tőlünk. Jézus vére az azért való drága kegyelem. Ez a hatékony, érthetetlen, csodálatos megbocsátás. Dicsérjük az Urat, testvéreim, azért, hogy ez az örömhír elért bennünket. Még mielőtt meghaltunk volna, és belehaltunk volna örökre a bűneinkbe, visszavonhatatlanul elkárhoztunk volna. Milyen csodálatos kegyelem Isten részéről már az is, hogy még életünkben halljuk a bűnbocsánatról szóló örömhírt. Adjunk ezért hálát az Úrnak. Áldott legyen a neve, hogy tudatta ezt velünk. És élhetünk mi is ezzel a kegyelemmel. És itt még egy nagyon fontos dologra kell fölhívnom a figyelmeteket. Tudnélik arra, hogy az isteni megbocsátás, az isteni kegyelem az öröm üzenetben rejlik. A kegyelem nem olyan, mint valami láthatatlan anyag, ami benne rejlik mondjuk a keresztség vizében, vagy az oltári szentség, vagy akár az úrvacsora jegyeiben, és ezért, aki ezeket magához veszi, az egyúttal részesül a bennük lévő isteni kegyelemben és megbocsátásban. Nem. A kegyelem a bibliai örömüzenet szavaiban rejlik. Abban az igében, amiben Isten megígéri, hogy ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megtisztítson minket minden hamisságtól. Jézus érdeméért. Ebben az örömüzenetben rejlik a kegyelem. A sátán legnagyobb trükkjeinek az egyike, hogy másba csomagolta a kegyelmet, mint amibe Isten csomagolta. Isten az örömhírbe csomagolta, a sátán felsorolt szentségekbe, sákramentumokba. Ezt hirdeti, pedig nincs bennük, a hatóanyag. Ezek placebo hatású dolgok, mondjon bárki bármit. Aki azt hiszi, hogy részesültem a keresztségbe, vagy az úrvacsora jegyeiben, vagy az oltári szentségben, és enyém lett a kegyelem, ezáltal az egy hazugságba ringatja magát. Akinek ezt mondták, azt becsapták. Akik ezt tanítják, azok hazug proféták. A kegyelem a bibliai örömhírben, Jézus evangéliumában rejlik, és csak abban. Ez a kegyelem, ami az evangéliumban rejlik, páratlan. Egyedülálló. Nincs más ellenszere a bűnnek, testvéreim. Nincs más ellenszere. Vagy ez van, vagy nincs más. A jelenleg köztünk élő vírusnak lehetséges, hogy lesz majd több ellenszere. Mert itt is, ott is, egyik országban, másikban is kikísérleteznek majd valami gyógyszert. De a bűnnek, a vétkeinknek csak egyetlen gyógyszere van. Ez a Krisztusért való drága kegyelem. Ebben való megmosódásra, megtisztulásra hívta fel Isten Ézsaiás próféta korában is az ő népét. De hadd lépjek tovább. Hogyan lehet az emberé az Isten megbocsátása, az Isten kegyelme? Hogyan lehetséges megtisztulnom a bűneimtől? Nos, egyedül egy módon lehetséges. Úgy, ha hiszünk a kegyelem hordozó isteni örömhírben. Mihelyst hiszünk Isten drága ígéretében, tudnélik abban, hogy Jézus érdeméért van számunkra megbocsátás, és új életet kezdhetünk Istennel megbékélve. Ha hiszünk ebben az egyszerű tanításban, ami a Biblia egészéből sugárzik felénk, és amit sokféleképpen lehet megfogalmazni, ha hiszünk ebben, miénk a kegyelem, és általa megtisztított a szívünk, megigazítattunk, arra buzdítalak most benneteket, akik halljátok ezeket, újra buzdítalak, mint hogy régen is, most is, és holnap után is erre foglak buztatni benneteket. Higgyetek az örömhírben. Higgyetek a Jézus Krisztus evangéliumában, és vonatkoztassátok személyesen önmagatokra. Mosódjatok meg, tisztuljatok meg a ti vétkeitektől. Ha hiszel, imádkozni fogsz. Ha hiszel, hited imádságban jut kifejeződésre. Elmondod Jézusnak, hogy elismered a hamisságodat. Bizony megfertőződtél, de nem a koronavírussal, hanem a bűnvírusával. Tele van a lelked, a szíved, az indulataid, az érzéseid, a vágyaid, a gondolataid és az életed is. Beleértve a gyerekeddel való viszonyodat, a férjeddel, feleségeddel, szüleiddel való viszonyodat, pénzügyeidet és sok egyebet. Tele van bűnnel. Ne takargasd ezt, és nem fogod takargatni. Ne szépítsd ezt, és nem fogod szépíteni. El fogod ismerni, hogy igaz vagy Uram ítéletedben. Én nem tiszteltelek, én hazudtam, én törtem házasságot, vagy én öltem szavaimmal, vagy tettleg is. Gyónj Jézusnak. Vald meg Jézusnak, hogy elismered hamisságodat, és meg fogod vallani. Ha hiszel az evangéliumban, meg fogod vallani. Azután el fogod mondani Jézusnak imádságban azt is, hogy bánkódsz a bűneid miatt. Hogy fájlalod őket. És bánod is őket nagyon. Különösen annak tudatában, hogy megértetted, Isten ellen vétkeztél. A te teremtőd ellen. És még inkább, hogy Jézus Krisztusnak kellett azok miatt meghalni a kereszten, hogy te bocsánatot kapj. El fogod mondani Jézusnak, ha hiszel, hogy bánkódsz ezek miatt, a vétkeid miatt, amikkel beszennyezted magad. És el fogod mondani harmadszor azt is, hogy bocsánatot kérsz mindezért. Amit felismertél azért is, amit nem ismertél fel, amire nem emlékszel, azért is. Azt fogod kérni, hogy bocsáss meg nekem, Uram. Tisztogass meg engem, nem az én érdememért, mert az nincs. A Krisztus érdeméért, a keresztért, tisztogass meg az én szívemet. Bocsánatot fogsz kérni. És aztán elmondod Jézusnak a köszönetedet is. meg fogod köszönni neki, amit értett tett. Hiszen azért, hogy te itt ingyen bűnbocsánatot nyerj, és tiszta szívvel mehess tovább, ő halt meg ott a kereszten. Meg fogod neki köszönni. És el fogod neki mondani azt is imádságban, hogy nem akarsz tovább vétkezni ellene. Szeretnél új életet élni, az ő akaratához igazodni. Imádkozni fogsz Jézushoz, ha hiszel az örömhírben. És ha mindezen végigmentél, akkor merjél örülni. Megbocsáttattak a bűneid, tiszta lettél az ő szemében, új életet kezdhetsz tiszta szívvel, hálából vele élve. Merj örülni, felszabadultan, boldogan tovább menni. Azt hiszem, hogyha az embereket tanítgatni lehetett mostanság arra, hogy hogyan lehet helyesen kezet mosni, akkor talán arra is meg lehet őket tanítgatni, hogy hogyan lehet a szívüket megtisztítani a kegyelemben. Hát az elmondott módon. Ezt nem én vagy valaki más találta ki, hanem ennek a megoldásnak az alapmintáit megtaláljuk magában a Bibliában. Különösképpen a Zsoltárok könyvében. Olvasgassátok, mert ott van előttünk a minta, hogy hogyan lehet az Istennel rendezni a vétkeinket. Minden esetre ne elégedj meg azzal, testvérem, hogy tudsz az örömhírről. Sokan megelégszenek azzal, hogy tudnak róla, meg lehet, hogy mindent jól tudnak róla, csak soha nem vették igénybe. Mintha lenne gyógyszer egy betegségre, és ezt tudják is sokan, de senki nem veszi be. Így inkább maradnak a betegségben, és meghalnak bele. Testvérem, kérlek, ne csak tudj a Jézus véréért való kegyelemről, hanem élj vele személyesen. Vedd igénybe, hiszen rászorulsz, és ez segít rajtad. Megtisztítja a szívedet. És ne is azt mondogasd, hogy de jó lenne, ha a szomszédom tudna róla, ő igazán rászorul. Vagy a gyerekem, vagy a házastársam, ő olyan bűnös, neki igazán szüksége van erre az isteni kegyelemre. Nem. Lehet, hogy nekik is szüksége van rá, de itt most nem másról, hanem rólad, személyesen rólad van szó. Ne engedd, hogy bármi és bárki elterelje erről a figyelmedet. Itt a te bűneidről van szó, és az azoktól való megtisztulásról. Te személyesen higgy az örömhírben, és ne azon morfondírozz, hogy szerinted még kinek kellene abban hinnie. Aki hisz az örömhírben, amiben rejlik a kegyelem, az megkapta bűnei bocsánatát. Szabad a halálos vírustól. Isten megtisztította a szívét. Magához ölelte, hogy vele legyen örökre. Higgy az evangéliumban. És ha hiszel, akkor mit idéz elő a kegyelem? Nos, a kegyelem lelkileg egészségessé tesz egy beteg bűnöst. Egészen egészségessé. És mi jellemez egy lelkileg meggyógyult embert? A kegyelem által életre mentett embert? Csak Dióhéjban szaladok végig néhány ismérvén. A lelkileg egészséges embernek közössége van az érte meghalt és feltámadt, és mennybe ment és ott uralkodó Jézussal, és általa megbékélt közösségben él a mennyei atyával. Vele van Jézus, és Jézussal járja az élet útját. Tudja, hogy Isten az én édes atyám. Olyan csodálatos ez a tudás, ezzel együtt élni, végigmenni az élet örömein is, meg az élet bánatos szakaszain is. Van megváltóm, üdvözítőm, és van mennyei atyám, aki most is velem van. A lelkileg egészséges ember életében harc is van, mert az ilyen ember harcol a bűn kísértései ellen. Egyúttal győzhet is felettük, és teheti és teszi is azt, amit Jézus akar tőle. A lelkileg egészséges ember törekvése, hogy igyekszik is Jézusnak a Bibliában kijelentett akarata szerint élni az életét. Az igének való engedelmességre indít ez a bűnbocsátó kegyelem. A lelkileg egészséges ember tehát harcol a bűn a kísértés ellen, de igyekszik megtenni azt, amit az Úr akar. Akkor is, hogyha ez egy belső harccal, küzdelemmel jár sokszor. Aztán a lelkileg egészséges ember naponta tisztul a kegyelemben. Naponta gyakran mossunk kezet, halljuk újra meg újra. Igen, naponta sokszor mosson szívet. Újra meg újra megtisztítja a kezeit, lábait, a haját, tisztítsa meg a szívét is. A kegyelem fertőtlenítő szerében. Ne féljen, nem fog elfogyni a kegyelem. De az egészséges, lelkületű, hívő ember naponta mosódik. Naponta tisztogatja lelkét a kegyelemben, ami soha nem fogy el. Mindig pótlódik az örökkévaló forrásból. A lelkileg egészséges embernek mindezen túlmenően testvéri közössége is van, ugyancsak kegyelem által meggyógyított emberekkel. Nem valami elvi közösség ez, nem virtuális közösség, hanem nagyon is reális, valóságos, vágyott, örömteli közösség egy adott helyen, ahol a hívő ember szolgál másoknak, és neki is szolgálnak. A lelkileg egészséges ember közösségi ember. A lelkileg egészséges ember imádkozó ember. Az ima a lélek lélegzetvétele, mondják. Ha a kegyelem meggyógyítja a lelket a bűn vírusától, az ember elkezd imádkozni. Mégpedig könnyen. A bűnnel fertőzött lelkű embernek az imádsága nehézségei vannak. Nehéz légzése van. A lelkileg meggyógyított ember örömmel és békességgel imádkozik Jézushoz. A lelkileg egészséges ember egyre alázatosabb ember. A Krisztusért való kegyelem elfogadásakor alázkodik meg legelőször, aztán napról napra a kegyelemből élve egyre alázatosabb lesz, és egyre inkább mindent az Úrnak tulajdonít, és nem magának. Magának egyre inkább semmit nem tulajdonít. Egyre kisebbé lesz a maga szemében, de az Úr egyre nagyobb. A lelkileg egészséges ember nem ehhez a mostani, elmúló világhoz kötődik minden szállal, hanem ha igyekszik is itt helytállni ura szerinti módon, lelki szemeit mégis felemeli Krisztusra, aki el fog jönni, és magához veszi őt, és egész népét, és új eget és új földet teremt, ahol minden és mindenki Istennel lesz összhangban. Ő lesz minden mindenekben, lelkileg egészséges ember, a jövő embere. Előrenéz és reménységgel teli ember. Lelkileg egészséges ember legnagyobb kincse a Biblia, Jézus szava, ez a mindene. Nem a kocsija, nem a motorja, nem a ruhái, háza, vagyon a családja, nem az emlékei, hanem a Biblia, amiben urát hallja beszélni. És a lelkileg egészséges ember megszólal és másoknak beszél Jézusról. Elmondja azt, hogy mindent neki köszönhet. Beszél arról a betegségről, ami elkapta és majdnem leterítette örökre, de beszél arról, hogy mit tapasztalt az evangéliumban híve. Hogyan gyógyult meg új és más életre. Nem a bűneivel fertőz másokat, hanem az örömhírrel akar gyógyítani súlyos, beteg, lelkű és életű embereket, akik sajnos sokszor azt hiszik, hogy rendben vannak, miközben vírushordozók, és nem sok választja el őket attól, hogy örök karanténba zárja őket a Szent Isten. Az egészséges lelkű ember örömmel és szabadon szól az örömhírről, és felelősen hív másokat, hogy ti is halljátok meg a jó hírt, és szelíden szorgalmazza, hogy higgyetek is abban. És végül a lelkileg egészséges ember örömmel, békességgel és szabadsággal telve mindig az Urat akarja dicsérni. Mindig őt akarja fölemelni. A keresztre mutat, az üres sírra mutat, a dicsőséges Jézusra mutat, és őt akarja mindig dicsőíteni, és általa az Atya Istent és a Szentlélek Istent. Mindig az a jelszó van a lelkében, hogy soli deo gloria, egyedül Istené a dicsőség, nem az enyém, hanem az övé. És bárcsak minden, amit érzek, amit gondolok, amit mondok, vagy amit teszek, bárcsak minden az ő nevére hozna dicsőséget. Ez a lelkileg egészséges ember rajza. Sok mindent lehetne még mondani, de azt hiszem, értitek, hogy aki beteg volt, a bűn betege, és élt a kegyelemmel, mert hitt az evangéliumban, az örömhírben, azt ez a bűnbocsánat, a kegyelem új életre gyógyítja meg. És ez az élet nem csak itt a földi életre vonatkozik, hanem az örök életre. A kegyelem az örök életre, az üdvösségre újít meg minket. Befejezem. Onnan indultunk el, hogy manapság, és még egy ideig biztosan sokszor halljuk majd, mosson kezet. Ezt a felszólítást ma úgy fogalmaztuk át, mosson szívet. Láttuk, hogy a bűneink miatt van erre szükségünk, aztán megérthettük, hogy szívünk fertőtlenítőszere nem más, mint az isteni kegyelem, amiért Jézus fizetett a keresztfán odaadott életével, és a kegyelmet az örömhír szavai hordozzák ebben a világban. Megértettük aztán, hogy annak érdekében, hogy miénk legyen a kegyelem, éppen ebben az öröm üzenetben kell hinnünk. Isten szavainak kell hitelt adnunk, mert csak így tisztulunk meg a halálos vírustól, az örök halálba vivő bűntől. És végül megfontoltuk, hogyha valakit a kegyelem megtisztít és fertőtlenít, akkor lelkileg egészséges ember lesz, akit oly sokféleképpen lehet bemutatni. Könyörüljön rajtunk, ami Urunk Istenünk, hogy időben éljünk a kegyelemmel, és megújíthassa által a lelkünket, egész életünket, és boldog földi emberré, sőt boldog örök életet nyert emberré tehessen bennünket. Ézsaiás próféta könyvének első részében így olvastuk mai igénket. Mossátok tisztára magatokat. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük néked, hogy kegyelmes vagy. A te egyszülött fiadnak golgotai kereszthaláláért, véréért felkínálod nekünk a te megbocsátó szeretetedet. Köszönjük néked, hogy a te kegyelmed megtisztít minket minden bűntől, a bűn minden vírusától, és megszabadít bennünket a bűn minden következményétől, hogy földi életünkben se, de örök életünkben se kelljen szenvednünk a bűneink jogos, igazságos büntetésétől. Köszönjük néked, hogy a kegyelem által megtisztulhat a szívünk, új emberekké lehetünk, és nem csak a földi életet élhetjük másképpen, hanem egy napon megnyílik előttünk az üdvösségnek, az örök életnek a kapuja is. Köszönjük néked azt a boldogságot, amit itt a földre is, de az örökké valóságra is készítettél azoknak, akik hisznek az örömhírben. Segíts bennünket, hogy megértsük, nem másban rejlik az a kegyelem, csak is az örömüzenetben, csak is az evangéliumban, ami Jézusról szól, ami áldott megváltónkról. Segíts bennünket, hogy higgyünk minnyájan a drága, az örökkévaló evangéliumban, hogy üdvözülhessünk. Köszönjük te néked azt, hogy ma is tanítottál minket, kérünk segíts a hallottakat szívünkben forgatni, és segíts, hogy válaszolni tudjunk hittel és imádságban arra az ajánlatra, amit nekünk most is tettél, és aminek megragadását, személyes elfogadását munkálod szent lelked erejével szívünkben. Kérünk téged arra, hogy légy velünk az előttünk álló héten is, készíts bennünket pünkösd ünnepére, áld meg kérünk mindazokat, akik egészségesek, védjed őket továbbiakban is, kérünk a betegeinkért, akár a vírustól betegek, akár más betegség kínozza őket, légy közel hozzájuk, enyhítsd szenvedéseiket, és lelküket pedig te vond magadhoz közel. Vigasztald, erősítsd, bátorítsad őket. Köszönjük te néked, hogy kérhetjük, gyűjtsd össze majd gyülekezetünket akkor, amikor eljön az ideje. Adj bölcsességet a presbitériumnak is, hogy elhatározhassuk, hogy mikor találkozhatunk újra, és milyen körülmények között. Kérünk téged arra, hogy tekints a mi népünkre, és segíts minél több honfitársunknak, hogy meghallja és megértse az örömhírt, sőt, higgyen is abban. Adj lelki ébredést a mi hazánknak. Könyörülj meg a mi országunk vezetőin. Védelmező karoddal vedd körül őket, adj nekik bölcsességet, add, hogy irántad való szeretet égjen a szívükben, és a népünket is szeressék továbbra is. Kérünk téged arra, hogy oltalmazzál meg bennünket a te hatalmas karoddal, áldott, üdvözítő, kegyelmes, szent Istenünk. Amen. Mondjuk el a mi atyánkot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, hirdetem, hogy legközelebbi Isten tiszteletek pünkösd ünnepe alkalmából kerülnek közvetítésre. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn délelőtt 9 órakor kerül föl a következő istentisztelet ide a megszokott helyre. Itt tekinthetik meg. Kívánok addig is áldott pünkösdi készülődést minnyájuknak, és reméljük, hogy június hónapban megérik a helyzet arra, hogy megnyissuk újra a gyülekezetünk kapuit, és újra találkozhassunk. A presbitérium számon tartja ezt a dolgot, és időben fogunk erről értesítést adni kedves minnyájuknak. Addig is türelmes, békességes várakozást kívánok minnyájuknak. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Most vegyük elő énekes könyvünket, és válaszolva Isten igéjének tanítására a 214. énekünket lapozzuk föl, és énekeljük első 7 versével. A 214. énekünk első 7 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: sok nyavajánkban atyánkhoz kiáltunk, mert segedelmet sehol nem találunk. Istenünk áldását Ézsaiás próféta könyvének első részében, ott 15.-16. versből halljátok. Mosódjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeteitek gonoszságát, szűnjetek meg gonosz cselekedni, tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra. Amen. Áldás, békesség.